Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Ma a rockzené lesz a főszerep, hiszen nemrégen mutatták be a Radics Béla életéről szóló játékfilmet. Itt van velem Klacsán Gábor rendező és Alap István gitáros. Mindketten kapcsolódnak valahogy a játékfilmhez. Klacsán Gábor rendezte, míg Alap István nem más, mint Radics Béla magyar hangja, vagyis ő játssza Radics Béla gitárfutamait. Ja, Radics Béla legendás figurája volt a hazai rock életnek, mondhatnám, hogy ilyen autentikus, ilyen kezdő oligópontja volt a hazai rock életnek. Érdekelne most a rendezőhöz, Klacsán Gáborhoz fordulok, hogy mi volt az alapötlet, mi volt az alapihletés a film létrejöttéhez?
10 év kutatáson alapul a film. Ezt a Rock Múzeum, konkrétan dr. Bálint Csaba kezdte, majd Szentesi Zöldi László csatlakozott, és ők kezdték el együtt megalkotni ennek a filmnek az alap forgatókönyvét. Én 3 éve kerültem bele a produkcióba. A Szentesi Zöldi Laci kért meg arra, hogy rendezzem meg a filmet. Én szabad kezet kértem, leültünk hármasban, és átdolgoztuk az addig megírtakat, és akkor született meg ennek a filmnek az a forgatókönyve, ami aztán végül vászonra kerül. Az apropót Béla halálának 40. évfordulója adta, és az a tény, hogy eddig soha semmi olyan összetett, vagy az ő életét összefoglaló filmes produkció nem készült, ami dokumentumalkotások voltak, de egy picit mélyebbre ásó, és egy picit közönségbarátabb elgondolás, azaz film még nem készült róla. Úgy gondolom, hogy ez egy adósságunk volt a Bélának.
Tényleg ekkora legendája volt a rockzenei életnek?
Igen, mindenféleképpen megkerülhetetlen Béla, mint jelenség. Ugyanis hát ő volt az első, lehet mondani, az első olyan gitáros Magyarországon, aki kiugrott az addig mindenki által követendő konvenciókból. Tehát értem ez alatt azt, hogy milyen gitárhangzásokat használtak korábban, milyen zenét játszottak a gitárosok, hogy néztek ki, milyen volt a színpadi kötelező viselkedés. Hát azért tudjuk, hogy itt a 60-as évekről beszélgetünk még, és aztán a 70-es évek, ahol még az akkori kultúrpolitika elég erősen befolyásolta azt, hogy ki hogy állhatott színpadra egyáltalán milyen produkcióval, és hát ebből a Béla egy hihetetlen vulkánkitörésként emelkedett ki akkoriban. Hogy ez nála mennyire volt tudatos, szerintem nem. Tehát egyszerűen ő csak élte a saját életét, a saját gondolatai szerint, és próbálta azt a fajta rock'n'rollt játszani, ami az ő szíve csücske volt, tehát a Hendrix, Clapton, bár korábban még játszott ő is Shadows dalokat is, de hát azt mindenki játszott akkoriban. És ő, mint gitáros, úgy, mint színpadi ember, az ő karizmatikus egyénisége az vonzotta az akkori lázadásra hajlamos fiatalokat, ugye volt mi ellen lázadni. Sokszor azt mondjuk, hogy könnyebb volt a dolga abban a korban a zenekaroknak, mert volt erősen mi ellen lázadni, könnyű volt megtalálni azt a célt, ami ellen lehet hőbörögni.
Igen, úgy általában művészetek egészére érvényes. Most mindenre. Sok kis dolog van, ami ellen lehet lázadni, de nagyobb a tűt, hogyha van egy fókusz.
Hát akkoriban volt. Akkoriban ezt könnyű volt megtalálni. Tehát akik sokszor azon nevetünk, hogy sokszor azok a előadók, zenészek, akik most azt mondják, hogy milyen rossz dolguk volt abban a korban, hogyha nem lett volna az a kor, nem váltak volna azzá, akik lettek, mert attól lettek azok, mert harcosan fölálltak az akkori rendszer ellen a koncertjeiken. Mit csináltak volna, ha nincs az a rendszer? Énekeltek volna arra, hogy mentsük meg az esőerdőt, mint az amerikaiak?
Igen, de ő volt az első, aki azt a 70-es évek elejének jellemző hard rock kultúráját tulajdonképpen itthon meghonosította, igen. Nem? Tehát ő hozzá kötődik.
Abszolút.
Meg sokak mások a Somlajoshoz.
Hogyne, de mint gitáros, ugye hát azt szokták mondani, hogy van minden énekes zenekarban van a főhős, az énekes, akire mindenki figyel, akiben legelőször szerelmesek a csajok, aki a megmondó ember, mert mint elsődleges jelzésrendszert a beszédet használva meg tudja mondani, hogy mi az irány. Nyilvánvalóan már a hangszeres játék az már egy másodlagos jelzésrendszer. Ott már, hogy egy gitárszóló mit vált ki az emberekből, milyen irányba terüli a gondolataikat, az sokkal szélesebb palettán mozog. De mindenféleképpen a szóló gitáros a rockzenekarban az énekes mellett a második olyan figura, aki leginkább a figyelem középpontjában áll. És Béla, mivel mind a kettő volt, ugye énekelt is egy idő múlva, eleinte még nem annyira, meg gitározott is, nála ez szerencsésen ötvöződött.
Tényleg mindenki azért áll rockzenészek, mert csajozni akar?
Nem, most majdnem mondtam valamit, amit ma már nem lehet.
Kiváljuk.
Nem, akkor meg minek mondjam. Nem, hát való igaz, hogy az ember ezt észrevesz, eleinte egyáltalán nem. Tehát mondjuk a magam példájából kiindulva, én amikor a már egész kisgyerekként különféle műfajokat hallottam meg a különböző helyeken, rádióban, vagy tévében, vagy egymásnak mutogattuk ugye a különböző lemezeket, akkor minden forgott a fejembe, csak az nem, hogy mondjuk milyen előnyökkel jár az bármilyen téren, akár egzisztenciálisan, anyagilag, vagy ilyen téren, amiről beszéltünk, hogy csajozni lehet, milyen előnyökkel jár, ha valaki gitározik. Aztán természetesen, amikor az ember már akkora lesz...
Bocsánat, de annyi közbevetésre hagyják, hogy te egy kicsit szofisztikáltabban közelítetted már meg akkor is a zenét. Tehát nagyon sok fókuszú volt a te érdeklődésed.
Igen, mert hogy én a mai napig, tehát én ezt el kell, hogy mondjam, ez már így fog maradni szerintem egész életemben, hogy én a mai napig nem tudom eldönteni, hogy melyik műfajt szeretem a legjobban. Ez szinte napszakonként változik időnként. Attól függ, hogy éppen milyen hangulatom van. Én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy nem vagyok egy valamilyen konkrét szűk spektrumú dologra ráállva, mert így sose unom meg ezt az egészet. Azért tudok, ismerek olyan, vannak olyan barátaim zenészek, akik valamilyen egyféle zenét csinálnak már évtizedek óta, és kezd a könyökükön kijönni. De mivel nem foglalkoztak mással, meg úgy nem is érdekelte őket igazán más, ez egyfajta zsákutca, és akkor hogy legyen? Hogy ne unjam a bulikat, hogy ne unjam a gyakorlást. Én meg az egyik műfajból kapcsolódtam ki a másikkal egész életemben, és ez a mai napig is így van. Na, visszatérve arra, hogy azért, amikor az ember gimibe kerül, és akkor már zenekaroztunk intenzíven, vagy amikor volt olyan szerencsém, hogy volt egy olyan énektanárom a gimiben, aki kijárta nekem, mert tudta, hogy annyira fanatikus vagyok, hogy kijárta azt, hogy bevihettem a portán tartottam a gitáromat, és én a szünetekbe gyakoroltam egy csomószor. Ami persze azzal járt, hogy oda jöttek a többiek, na akkor az ember már észreveszi azt, hogy egyel több ben jönnek oda csajok csillogó szemmel, mintha csak úgy sétálgatnék az udvaron. Mivel ugye a sportolók voltak még ilyen frekventált, vagy ilyen fajta fókuszban. Aki jól focizott, azt szerették a csajok. Hát én nem fociztam jól, elrúgtam a jobb lábammal a balt, viszont a gitározás miatt. És ezt észreveszi az ember, és akkor már úgy egy kicsit kihúzza magát az ember. De ugyanakkor ez semmit nem határozott meg abból, hogy én akkor azt gondoltam, hogy azért kell gitározni, mert akkor majd sok csajom lesz. Mint van ez az aranyos film, amikor megjön az égből a hatalmas aszteroida, és akkor a kisrác, aki fölfedezi, és róla nevezik el, akkor ott az iskolában mindenki nagyon büszke rá, és akkor föláll egy ilyen kis tinédzser, egy ilyen csillogó szemű gyerek, és azt mondja a nagy csöndbe, és most tudod, hogy mindenkitől több csajod lehet. Szóval ez nem így volt ez a dolog, de hát óhatatlanul ez lesz belőle előbb-utóbb.